Mai délelőttön folytatjuk tovább Isten igéjének a tanulmányozását az Ahogyan Jézus című igehirdetés sorozatunkban. És hogyha figyelemmel kísértétek ezt a sorozatot, akkor osztozunk abban az élményben, hogy az ige nem engedi meg, hogy ne változzunk. Hogy az ige mindig arra késztet bennünket és inspirál Isten lelkén keresztül, hogy változzunk. És erről szól ez a sorozatunk. Hallgatjuk Jézus beszédeit, és közben változunk. Hallgatjuk az Isten igéjét, és közben más emberekké válunk, és egyre jobban hasonlítunk a mi Istenünkhöz és Urunkhoz, Jézushoz. Mert ez a szándékunk és célunk. Így olvassuk ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 9. fejezetét, a 18. verstől a 27. versig. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, tudnillik Jézus, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy valamelyik régi próféta támad fel. Ő megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt minnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te átformáló szeretetedért. És köszönjük, hogy ebben a szeretetben biztonságban változhatunk, formálódhatunk a te képedre, Úr Jézus, és kérünk, hogy ezt a vágyunkat engedd meg, hogy be is teljesüljön a mai napon is. Használd, kérünk, a te hatalmas szavadat, hogy más emberré legyünk, mégpedig olyanná, mint te magad. Amen. Foglaljunk helyet. Egy olyan ige szakasszal van dolgunk ebben a felolvasott igében, amelynek rendkívül gazdag és nagyon sok rétege van. 2 évvel ezelőtt a téli táborunkban a tanítványság és szolgálat témakörében az elköteleződés témájával kapcsolatban ugyanezt az ige szakaszt vizsgáltuk, hogy mit jelent mindent hátrahagyni, és Jézust az első helyre tenni, hogy így minden más a helyére kerüljön, hogyha Jézus megy az első helyen. Rendkívül gazdag ige tehát ez, és most egy másik nézőpontból szeretnék rávilágítani mindenre. Lehet, hogy bagatell, amit mondok, vagy evidensnek hangzik, de néha elfelejtjük azt az igazságot, hogy Jézus a tanítványoktól azt várja, hogy tanuljanak. Lehet, hogy nagyon egyszerűen hangzik, de időnként az a benyomásom, hogy mégsem valósul meg mindig ez az igazság az életünkben. Pedig borzasztóan egyszerűen hangzik. És borzasztóan egyszerű is ez az igazság. Jézus a tanítványoktól azt várja, hogy tanuljanak. Ezért tehát könnyen a végére járhatsz, hogy tanítvány vagy-e. hogyha a szíved mindig kész arra, hogy tanuld az Isten dolgait, hogy jobban megismerd őt, hogy fejlődj, változz, és egyre inkább olyanná válj, mint a mester, akkor tanítvány vagy. Ezzel le is tudod mérni egyúttal, hogy Krisztus nyomában vagy-e, vagyis követő vagy, és hogyha az ő nyomában jársz, és tanulod az ő igazságait, és ez megváltoztatja az életedet, akkor tanítvány vagy. A mai napon a tanítványság egyik kulcs gondolatáról szeretnék beszélni, ezek pedig az Isten országában nyert felismeréseink. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az Istennel kapcsolatos felismeréseinknek a szerepét. Azt a lélekemelő és lenyűgöző érzést, amit bízom benne, hogy mindnyájan tapasztaltunk már, hogy olvassuk az igét, tanuljuk Isten királyságát, figyelünk az ő beszédére, gyűjtjük a róla való tapasztalatainkat, és mindeközben egyszer csak elér bennünket egy-egy és újabb felismerés vele kapcsolatban. Egy kijelentés, egy reveláció, és érezzük, hogy abban a pillanatban közelebb kerültünk hozzá, jobban megértettük őt, és az a világ, amelyet készít a számunkra, ez egyre tágasabb. Egyre inkább olyan, mint amit ismerünk, és mint ahol otthonosan mozgunk. Azt is mondhatnám, hogy az Istennel kapcsolatos felismeréseink újabb és újabb ajtókat nyitnak meg számunkra az ő megismerésében. Hát ez látható a képen. Ahogyan megismerjük Istent, és újabb felismerések érnek el bennünket vele kapcsolatban, az ahhoz hasonlíthatnám, mintha újabb és újabb ajtókon lépnénk be, és ezek az ajtók egyre közelebb vezetnek hozzá. És az a világ, amelyet ő készített a számunkra, ez egyre ismerősebb és egyre otthonosabb. És egyre inkább megértjük ennek kapcsán, hogy a láthatatlan világ az a jelen része. És a láthatatlan az egészen addig láthatatlan csupán, amíg jobban meg nem ismerjük Istent. Mert egy idő után elkezdjük úgy érezni, hogy ez a láthatatlan számunkra ismerős. A szemeinkkel nem látjuk, de attól függetlenül, hogy láthatatlan, ismerős a számunkra. Sőt, majd ahogy látni fogjuk ebből a felolvasott igéből, nem csak Isten királyságában tanulunk meg egyre otthonosabban mozogni, hanem Isten ezzel párhuzamosan mindazt, amire ebben az életben szükségünk van, hozzá köti a vele kapcsolatos felismeréseinkhez. És ezért a harmadik pont, amit ma majd vizsgálni fogunk, az éppen arról szól, hogy aki értelmes életet szeretne élni ezen a földön már most, annak szükségszerűen jönnie kell Istenhez, hogy felismerései legyenek vele kapcsolatban. Mert amire emberként ezen a földön vágyunk, az értelmes élet, hogy értsük önmagunkat, hogy kik vagyunk, hogy értsük azt, hogy mi az, ami körülvesz bennünket, és hogy értsük, hogy a céljainkat hogyan érhetjük el, ehhez az Istennel kapcsolatos felismeréseinken keresztül vezet az út. A kérdés tehát, amit a mai napon szeretnék nektek szegezni, az úgy hangzik, hogy kész vagy-e ezeken az ajtókon benyitni, akkor is, hogyha nem tudod, hogy milyen felismerések várnak az ajtók mögött. Mert időnként, majd ahogy látni fogjuk, ezek a felismerések keményebbek vagy másabbak, mint ahogy azt mi szeretnénk vagy várnánk. De a tanítvány nem azt kérdezi, hogy a felismerés, ami az ajtó mögött vár, az beleillik-e az én képembe, vagy az én komfortomba és kényelmembe. A tanítvány azt kérdezi, hogy hogyan ismerhetlek meg még jobban, Uram. A mai napon tehát három pontban vizsgáljuk a felismerések kérdését. Hát nézzük így az első igét. Lukács evangéliuma 9. fejezetének a 18. versében ezt olvastuk. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Próbáljuk meg magunk elé képzelni ezt a helyzetet. történt egyszer, hogy Jézus magában imádkozott, és aztán megkérdezte tőlük. Egyáltalán nem véletlen, hogy az ige összekapcsolja számunkra ezt a két kifejezést. Jézus magában imádkozik, de a tanítványok ott vannak vele, mint ahogy a keddi bibliaórán láthattuk, hogy a szűk hármas tanítványi kört is maga mellé veszi Jézus a legmélyebb gyötrődésében. Tehát Jézus ezek szerint szeretett a tanítványai körében imádkozni, együtt lenni az atyával, és most pedig azt látjuk, hogy azért kellett imádkoznia, mert a tanítványoktól az ő hitükre vonatkozóan egy rendkívül fontos kérdést fel kellett tenni a tanítványoknak. Kinek mond engem a sokaság? Ez az első kérdés. És aztán ezt követi majd a második kérdés, hogy oké, és kinek mondtok ti? Ért, ki vagyok én a ti számotokra? Az rendben van, hogy a sokaság azt mondja, hogy Illés, vagy Keresztelő János támad fel a halálból, vagy valamelyik régi proféta. Oké. Eljutnak egy szintre azzal kapcsolatban, hogy ki lehet Jézus. Az előzetes ismereteik kapcsán. De az a kérdés, hogy neked, mint tanítványnak, van-e a sokaság elképzeléseihez képest felismerésed a te Istenedről? Jézus tehát magában imádkozik, és egyszer csak a tanítványoknak szegez két kérdést. Mint hogyha Jézus várta volna az atyától azt a pillanatot, amikor ezt a kérdést fel lehet tenni. És ez rendkívül jól rávilágít nekünk arra, hogy hogyan működött Jézus, mint az Isten fia, de mint egy ember közülünk itt a földi élete során. Jézus 100%-osan Isten, és 100%-osan ember. De felmerülhet a kérdés, hogy miért kellett neki egyáltalán imádkozni? Miért kellett az atyától kijelentéseket vennie, hogyha ő Isten? Hát azért, mert Isten formájában lévén, amikor lejött a földre, megüresítette önmagát, ugye ezt tanuljuk Pál apostoltól a Filippi levélből, és amikor itt élt közöttünk emberként, akkor mint egy hamisítatlan ember, ő is csak az Istennel való kapcsolatára és az ige kijelentésére támaszkodhatott. Gondoljunk bele ennek a mélységeibe. Az Isten fia ugyanúgy azokon a csatornákon keresztül tud kapcsolatban lenni Istennel, mint te vagy én. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hát Jézusnak könnyű volt, mert ő az Isten fia. Nem. Jézus ugyanolyan ember volt, mint mi. Mindazokat a kijelentéseket, amiket nyert önmagára vonatkozóan, az atyára vonatkozóan, a jövőre vonatkozóan, ő ezt mind az igéből megtanulta, és az atyával való kapcsolatában megimádkozta. És most egy ilyen pillanatban látjuk őt. Tudja Jézus, hogy a tanítványokat tovább kell vinni az ő megismerésében. De mikor jön el ennek a pillanata? Mikor állnak készen a tanítványok arra, hogy Jézus tovább vigye őket a hitükben? Jézus imádkozik, Uram, Atyám, mikor tehetem fel a tanítványoknak azt a kérdést, hogy kinek gondolnak engem az emberek, és mi, ami ennél még fontosabb, hogy kinek gondoltok engem ti? Mert Jézus csak arra tud építeni a továbbiakban, hogy te hogyan ismered őt most. Mindazt, amit Jézus a hitedben fel akar építeni, az csak arra tudja építeni, amit most ismersz már belőle. Ezért tehát, hogyha azt várod, hogy ilyen magas épület legyen a hited, akkor Jézus ezt csak akkor tudja felépíteni a hitedre, hogyha már az azt megelőző szinteket engedted neki, hogy felépítse. Hogyha itt jársz még hitben és a felismeréseidben, akkor nem lehet egy ugrással ide kerülni, hanem ahhoz az Istennel való mély, bensőséges kapcsolatban fogadni kell az ő kijelentéseit, és eljutni az újabb és újabb felismerésekre. Magában imádkozik tehát Jézus, és a következő pillanatban elhangzik ez a kérdés. Kinek mond engem a sokasság? Jó, rendben van, értjük, hogy a sokaság nem érti igazából, hogy kicsoda Jézus. Kapizsgálja, de hát ez fényévekre van a valóságtól. És akkor egyszer csak elhangzik Péter szájából az a felismerés, amire ő már eljutott. Te vagy a Krisztus. Kinek mondotok engem? Ti. Az Isten Krisztusának. Hol van ez ahhoz az Isten ismerethez képest, amire a sokaság eljutott? Aki érdeklődik ugyan, de valójában nem veszik komolyan Jézus megismerését. Ezt ki kell mondanunk, nem veszik komolyan a sokaságnak, mindegy, hogy Jézus keresztelő János-e feltámadva, vagy valamelyik régi próféta, aki feltámadt, vagy Illés, igazából mindegy. Mert nem érdeklődnek úgy, hogy megtudják, hogy ki ez. A tanítványok viszont igen, és Péter megfogalmazza életének az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb felismerését Istenre vonatkozóan. Te vagy a Krisztus. De érzékelitek, hogy milyen messze van ez a sokaságnak a véleményétől? Hogyha Jézus egy régi próféta, aki feltámadt, akkor pont ugyanannyit várhatunk tőle, mint egy régi prófétától. Hogy elmond valamit Istennel kapcsolatban. De hogyha Péter felismerése igaz, hogy ő a Krisztus, az azt jelenti, hogy ő az Isten fia. Ő a megígért szabadító. Ha megérkezett a Krisztus, akkor az életünk meg van oldva. Akkor minden kérdésünkre megvan a válasz. Ha ő a Krisztus, akkor örök életünk van a mennyben. Ezért tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen felismerésekre jutsz el Istennel kapcsolatban. Péternek ez a felismerése nem volt előzmények nélküli. És most arra szeretnék rávilágítani, hogy hogyan állj hozzá Isten királyságához és a vele kapcsolatos felismerésekhez. Péter három olyan tényezőben, kritériumban nagyon komolyan vette magát, amik végül egy ilyen mérvű felismeréshez vezettek. És ez nagyon egyszerű, de komolyan kell venni. Ez a három dolog úgy hangzik. Péter Jézussal volt. Ha felismerésekre akarsz jutni Istennel kapcsolatban, akkor ez megkerülhetetlen. Ott kell lenni, ahol ő van. Keresni kell vele a kapcsolatot. És Péter mindig ott volt, ahol Jézus volt. Aztán komolyan vette azt, amit Jézus mondott. Ez a második dolog. Lehet hallgatni és hallgatni és hallgatni az Isten beszédét úgy, hogy az égvilágon semmi nem történik veled. Ez egy tragikus helyzet, de komolyan kell venni. Évtizedekig lehet hallgatni úgy az Isten beszédét, hogy semmi nem történik veled. De Péter komolyan vette, hogy amit hall, azt meg is kell valósítania, majd mindjárt mondom, hogy miért. És végül ennek a két hozzáállásnak a kapcsán személyes megtapasztalásai is lettek. Ott volt, ahol Jézus, komolyan vette azt, amit Jézus, és így harmadsorban személyes megtapasztalásai is lettek. És hogyha megnézzük az előzményeket, hogy mi vezetett Péter felismeréséig, akkor azt fogjuk látni, hogy Péter tapasztalta Jézus mellett, ahogyan Jézus lecsendesíti a Péter számára soha nem látható nagyságú vihart a tengeren, Péter közegében, ahol egészen addig ő volt az Úr, mint halász, és megtapasztal egy olyan vihart, amihez hasonlót még addig nem tapasztalt, és megtapasztalta azt, hogy Jézus az Úr a természet erői felett. Aztán ezután, az élmény után, még gyorsan frissében, megtapasztalja, hogy Jézus Úr a szellemvilág felett, amikor a gadaraiak földjén megszabadítja a gadarai megszállottat. Tehát Péternek, aki ott van, ahol Jézus, aki komolyan veszi azt, amit Jézus mond, és személyes megtapasztalásokat szerez, ezek a személyes megtapasztalások arról szólnak, hogy Jézus Úr a természeti erők felett, hogy Jézus Úr a szellemvilág felett, és ezt követően, amikor Jairus lányának a feltámasztásánál is jelen van, akkor tapasztalja azt, hogy Jézus Úr a halál felett is. És Péter dolgozik ezekkel a gondolatokkal. dolgozik ezekkel az információkkal. És azt mondja, hogy itt van egy ember, akinek a szavai úgy hatnak rám, mint ahogy más szavai nem. És látom azt, hogy ez az ember úr a természeti erők felett. És látom azt, hogy ez az ember úr a szellemvilág felett. És látom azt, hogy ez az ember most támasztott fel egy kislányt a halálból, akkor, hogyha ez az ember úr a természet, a szellemvilág és a halál felett is, akkor ez az ember az Isten. Na hát, hogyha van felismerés, akkor ez az. Hogyha létezik komoly istenismeret, akkor ez az. És Péter eljutott idáig, mert ott volt, ahol Jézus figyelt rá, komolyan vette az ő szavait, és így személyes megtapasztalásai lettek. De nézzük tovább, miért hangsúlyozom ennyire, hogy komolyan vette Péter azt, amit Jézus mondott? Azért, mert ahogyan mi is az elmúlt hetekben hallottuk Jézus beszédeit, amelyek folyamatosan Isten üzenetének a befogadásáról szólnak, ezeket Péter ugyanúgy hallotta. Hallotta Péter is a kősziklára épített, vagy a homokra épített ház példázatát. Hallotta, hogy Jézus a stabil életnek az ígéretét, azt az ő beszédeinek a befogadásához és megcselekvéséhez köti, és nem máshova. Aki hallja tőlem ezeket, és cselekszi, az hasonló lesz ahhoz az emberhez, aki kősziklára épített. Aztán hallotta Péter Jézustól a gyümölcstermő fák példázatát is. Amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Aki hallgatja az én beszédeimet, és cselekszi azokat, az olyan, mint a jó fa, amely jó gyümölcsöt fog hozni. Aztán hallotta Péter, ahogyan mi is, a magvetőnek a példázatát. Nem mindegy, hogy hogyan hallgatod folyamatosan és mindig az Isten beszédét, amit Isten belehullajt az életedbe. És az sem véletlen, hogy bár elhangoztak ezek a példázatok itt a köreinkben is, de nem véletlenül hivatkozom vissza rájuk múlt alkalommal és most is. Mert az kulcsfontosságú, hogy hogyan fogadod az Isten beszédét. Mert a tanítványokra mindig leselkedik az a veszély, hogy meghallgattam az Isten beszédét, és akkor kész vagyok. De Jézus ezt a hozzáállást a legveszélyesebbnek titulálja. Azt mondja, hogy ne ringasd magad abban az illúzióban, hogy meghallgattam Jézust, és akkor kész vagyok. Hogy hallottam az ige hirdetést, és akkor rendben vagyok. Hallottam az Isten szavát, komolyan kell vennem, be kell építenem az életembe, és akkor olyan leszek, mint a kősziklára épített ház, és akkor gyümölcstermő lesz az életem, és akkor jó földbe hullik a szívemben az Isten üzenete. És ennek az attitűdnek, hozzáállásnak a következményeként érkeznek a felismerések Istenről és Istentől. Ezért tehát az első megállapítás, amit meg kell tennünk a mai délelőttön, az így hangzik. Isten keresi azokat a pillanatokat, amikor új felismerésekre vezethet el téged önmagával kapcsolatban. Isten, ami Istenünk, keresi azokat a pillanatokat, amikor új felismerésekre vezethet el téged önmagával kapcsolatban. Keresi ezeket, mint ahogy Jézus is imádkozott a tanítványaiért, hogy Uram, mikor? Mikor tehetem fel a kérdéseimet, amelyek tovább vezetik őket veled kapcsolatban és velem kapcsolatban? És amikor Jézus érzékeli, hogy ez most egy olyan pillanat, amikor lehet építeni a tanítványok eddigi hitére, akkor jön az újabb felismerés. Ezzel kapcsolatban Sámuel első könyve 3. fejezetéből szeretnék olvasni egy nagyon jól ismert és ikonikus igeverset. Sámuel első könyve 3. fejezet 19. vers. Így hangzik. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. ezzel az igeverssel kapcsolatban időnként érzek némi tétovaságot, illetve rossz értelmezést. Mert egy csomószor ezt az igét úgy szokták felolvasni, meg értelmezni, vagy hivatkozni rá, hogy Sámuel volt olyan nagyszerű, hogy nem engedett semmit a földre hullani Isten igéiből. De az ige nem ezt írja. Az ige azt írja, hogy az Úr volt az, aki nem engedett semmit földre hullani az ő igéiből. Hanem folyamatosan figyelte azt, hogy Sámuelnek milyen a szíve, és Sámuel szíve olyan volt, aki mindig kész volt arra, hogy befogadja az újabb és újabb kijelentéseket, hogy újabb és újabb felismerései legyenek Istennel kapcsolatban. És ezek szerint Sámuel annyira figyelte az Urat, hogy Isten egy igéje sem hullott a porba. Nézzétek ezt a megfogalmazást. Isten nem engedett egyet sem a földre hullani az ő igéiből, hanem mindig figyelte azokat a pillanatokat, hogy Sámuel mikor kész az újabb kijelentéseket fogadni, és akkor Sámuel egyre mélyebb felismerésekre jutott Istennel kapcsolatban. Mert hogy néz ki a dolog ez alapján, az ige alapján? Isten figyeli azokat a pillanatokat, hogy mikor kész a szíved, hogy újabb felismerésekre vezethessen el téged. Jön az ige a mennyből, és hogyha kész szívre talál benned, akkor megfogan a szívedben, és jönnek a felismerések, és te mész be egyre távolabbi ajtókon Isten megismerésébe. De hogyha nem kész a szíved, mert nem fogékony a szíved, mert nem veszed komolyan, hogy nem csak hallani kell Isten üzenetét, hanem beépíteni, akkor az ige jön a mennyből, aztán átmegy a te hallásodon, és kihullik le a porba. Jó, ez a kép maradjon meg előttünk, hogy valahányszor hallgatjuk Isten beszédét, hova érkezik Isten igéje. Mert Isten igéje minden esetben a mennyből származik, mint kijelentés. És hogyha komolyan vesszük Jézust, akkor ezek a kijelentések stabilitást és gyümölcsözést hoznak az életünkbe. De csak akkor, hogyha az útvonala az igének az úgy néz ki, hogy menj, és a szíved, és ott megmarad, és gyümölcsöt terem. De hogyha ez az útvonal úgy néz ki, hogy menj, Tomi füle, föld, akkor nem marad meg. Akkor a földre hullik, a porba hullik. És a te füled pont ugyanolyan lyukas tud lenni, mint az enyém. És pont ugyanannyira könnyen átengedi az Isten beszédét, hogy a földre hulljon, és ne pedig a szívedbe. Úgyhogy képzeld el, hogy a te Istened olyan, mint egy atya, mert ő az atya. És keresi azokat a pillanatokat, hogy mikor ajándékozhatom meg az én gyermekemet egy újabb felismeréssel önmagammal kapcsolatban. Hát ez nem gyönyörű, nem csodaszép, nem a leghatalmasabb gondoskodás, ami Istenünk részéről. Figyeli az életedet. Azt mondja, hogy már mindjárt járni fog. Mindjárt megtanul járni, jaj, de gyönyörű. És hogyha járni tud majd, akkor szeretnék vele nagyokat sétálni, és nem sokára megtanul beszélni. És hogyha megtanul beszélni, akkor óriásiakat fogunk beszélgetni. És hogyha már tud beszélgetni, akkor már nem csak annyit fogok neki mondani, hogy szia, 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 mint amit a kisbabának mondunk, hanem akkor már beszélgetni akarok vele az élet nagy kérdéseiről, és kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan gondolkodik. Értitek ezt? Ugyanígy van ez Isten országával kapcsolatban is. És ez vezet el bennünket a második pontunkig. Így nézzük a 9. fejezet 20. 23. versét. Ő pedig megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Péter így felelt, az Isten Krisztusának. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt minnyájukhoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. most a jegyzetre vessétek egy kicsit a tekinteteteket. Abban is a vastagon szedett szövegekre. Nézzétek, hogy hogyan követik egymást Jézusnak az újabb és újabb kijelentései, amivel egyre mélyebb felismerésekre szeretné juttatni az övéit. Először kérdez, kinek mondotok ti engem? Amikor elhangzik a péteri felismerés, hogy az Isten Krisztusának, akkor Jézus azonnal látja, hogy itt megérettek a szívek az újabb felismerésekre. Azonnal látja, hogy ide lehet tovább építkezni. Miért látja? Hát mert az atyától elkérte, hogy ez az a pillanat. És amikor a tanítványok szíve kész, akkor Jézus hozza az újabb felismeréseket önmagával kapcsolatban. Ha tényleg azt gondoljátok, hogy én vagyok az Isten Krisztusa, akkor ennek következményei vannak. És itt most szeretnék egy pillanatra megállni, és masszívan magunk felé fordítani a tükröt. Ha mi, mint Trinity gyülekezet, hisszük azt, hogy Jézus a Krisztus, annak nagyon súlyos következményei vannak az életünkre nézve. Ha azt mondod, hogy te hívő vagy, ha azt mondod, hogy Jézus számodra a Krisztus, akkor ennek súlyos következményei vannak az életedre nézve. Akkor az azt jelenti, hogy az életed nem úgy működik tovább, ahogy te szeretnéd, hanem úgy, ahogyan az Úr. Az azt jelenti, hogy akkor neked törekedned kell Isten még mélyebb megismerésére, mert ez a felismerés, hogy Jézus a Krisztus egy sor másikat von maga után, ami egyrészt lehetőséget kínál a számodra belépni a mennyei királyságba, másrészt ennek a királyságnak a működése, gondolkodás módja a tieddé kell, hogy váljon. Ezt jelenti tanítványnak lenni. Na nézzétek, először megkérdezte tőlük, kinek mondotok engem. Elhangzik a felismerés, hogy te vagy a Krisztus. És Jézus rögtön ezután azt mondja, hogy majd ezt mondta, az emberfiának sokat kell szenvednie, meg kell ületnie, de fel kell támadnia. Amint kész a szív, mert eljutott egy felismerésre, Jézus azonnal hozza a következőt. Ha tényleg hiszitek, hogy én vagyok a Krisztus, akkor meg kell tudnotok, hogy mit jelent az, hogy én vagyok a Krisztus. Ha hiszitek, hogy én vagyok a Messiás, akkor tudnotok kell, hogy ez azt jelenti, hogy meg fognak ölni. És tudnotok kell, hogy ez azt jelenti, hogy fel fogok támadni. És tudnotok kell, hogy ez a ti életetekben pedig azt jelenti, hogy követni fogtok engem. A halálba. Hogyha valaki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, akkor számolnia kell ennek a következményeivel. Ez csupa nagyszerű következmény, de kemény, egy olyan életformára nézve, ami szeretné építeni a saját kényelmét. És mindaz, ami körülvesz bennünket, az egy ilyen kultúra. Ebben a kultúrában más se hallasz, mint az, hogy építsd a saját kényelmedet. De aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, annak számolnia kell ennek a kijelentésnek a következményeivel is. Ez pedig az, hogy az ember fiát megfogják, megölik, de fel fog támadni. És hogyha te ezt komolyan veszed, akkor menned kell Jézus után, akkor viszont vállalnod kell azt, hogy naponként felveszed a keresztedet, ugye ezt olvastuk, és mész egészen addig, amíg Jézus is megy. És hogyha ez számodra azt jelenti, hogy a halálba kell menni, akkor mész a halálba. Hogyha számodra ez azt jelenti, hogy le kell mondani dolgokról, amiket terveztél volna, akkor le fogsz mondani dolgokról, amit terveztél volna. Mert a tanítvány oda megy, ahova Jézus, és azt teszi, amit Jézus. Hát ezért mondtam, hogy amikor eljutunk egy-egy újabb felismerésre, akkor egy idő után számolni kell azzal, hogy ha benyitsz a következő ajtón, akkor ott lehet, hogy nem olyan felismerés vár, mint amire számítanál. Lehet, hogy sokkal komolyabb, és pont ezzel kapcsolatban hangzik a második igazság, ezen a mai napon, amely így hangzik. A felismerések természete az, hogy összekapcsolódnak, és így Isten egyre fajsúlyosabb kijelentéseket tud rád bízni. Még egyszer. A felismerések természete az, hogy összekapcsolódnak, és így Isten egyre fajsúlyosabb kijelentéseket tud rád bízni. Tehát a tanítványtól azt várja az Úr, hogy tanuljon. És az a tanulás, ez soha nem lexikális ismereteket jelent. Jézusról tanulni, és Jézustól tanulni, ezek nagyon komoly, az életünk gyakorlatára nézve komoly igazságok. Életvezetésre tanít bennünket Jézus, mert Istentől elszakítva nem tudjuk, hogy hogy kell helyesen vezetni az életünket ezen a földön. És hogyha eljutottál egy felismerésre Istennel kapcsolatban, akkor ezek a felismerések úgy néznek ki, hogy jön az egyik, eljutsz rá, élvezed, gyönyörködsz benne, közelebb kerülsz az Úrhoz, tágul az a tér, amelyben jársz, egyre ismerősebb számodra a mennyei királyság, ezért írja a C.S. Lewis, hogy akik itt a földön csatlakoztak Istenhez, azok tulajdonképpen már itt a földön az Isten királyságát élik. És amikor belépünk a mennybe, akkor az nem lesz ismeretlen a számunkra, azért érezzük úgy, hogy hazaértünk. És minél több ilyen felismerésed van, annál inkább úgy fogod érezni, hogy hát az az igazi otthonom. És annak az otthonnak, annak a királyságnak a törvényszerűségei szerint járok, kelek itt a földön. Jön az egyik kijelentés, elér hozzád, mint felismerés. És aztán jön a következő, de ezek nem egymás mellett lógnak a levegőben, hanem összekapcsolódnak. És egyre szilárdabb talajt alkotnak, amire Isten egyre súlyosabb kijelentéseket tud felépíteni. Hát nézzétek ezt is. Te vagy a Krisztus. Oké, hogyha én vagyok a Krisztus, akkor tudnotok kell, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, meg kell halnia. És hát Máté evangéliuma ugye arról tájékoztat bennünket, hogy bár Péter elért eddig a csodás felismerésig, de amikor Jézus már szenvedésről és halálról kezdett el beszélni, az már Péter szívébe is nehezen volt befogadható. És azt mondja Jézus Péternek, amikor Péter próbálja leállítani, hogy hát azért ilyeneket ne mondj, hát mindenki hallja, hogy te már itt halálról beszélsz, meg olyan követésről, amikor halálba kell adni az életünket, hát Jézus követőket fogunk veszíteni. És Jézus azt mondja neki, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Tehát fel kell készülnöd arra, hogy a kijelentések összekapcsolódnak, és Isten egyre fajsúlyosabb kijelentésekkel akar megajándékozni. Mint ahogy ez is. Krisztus, a Krisztus szenved, aki megy utána, ha ezt egyenlőségre hozod, mit jelent? Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, és neki szenvednie kell, és mi megyünk utána, mint követők, az azt jelenti, hogy nekünk is szenvedésekben lesz részünk. Nézzük az utolsó pontunkat. A 24. 26. versben ezt olvastuk. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Na hát ez már nem az a puha beszéd, igaz? És nézzétek meg ezt a kijelentési sort, ami Péternek egy felismeréséből fakadt. Te vagy a Krisztus. És ez a felismerés odáig juttatja az egész beszélgetést, hogy aki szégyel engem, azt én is szégyelni fogom. Hú, ez azért kemény, nem? Pedig Péternek volt egy nagyszerű felismerése. Péter benyitott egy ajtón, te vagy a Krisztus. wow, kitágult előtte egy egész világ. Sokkal többet tudok az Isten fiáról, mint bárki a környezetemben. Oké, Péter, akkor most megyünk tovább, de lehet, hogy ez az ajtó, ez kicsit szűkösebb lesz. Nem baj, menjünk be rajta, mondja Péter. Bám, belép, azt mondja, akkor szenvedések várnak rád. Hú. Jó, menjünk tovább, Péter, mert ez szuper. Ez az ajtó, ha lehet, kicsit még szűkebb. Belép, és azt mondja, hogy ha szégyelsz engem, akkor én is szégyelni foglak téged. És ez ugyanaz a Jézus, mint aki azt mondja, hogy szeretlek téged, és az életemet adom érted. De ez az a Krisztus, aki azt mondja, hogy gyerek, kövess engem, és én elvezetlek a mennybe, de akkor engem kövess. Az emberek, és így mi is, arra törekszenek ezen a földön, hogy megértsék önmagukat, és aztán pedig, hogy helyesen tudják kitűzni a céljaikat. Mert hogyha jó célokat választunk, akkor ezek itt megvalósíthatók a földön. Hát gondoljatok bele, hogy még most is egy csomószor azon gondolkodunk, hogy kik is vagyunk mi. Nem igaz? Az életünknek egy jelentős része azzal telik, hogy felismerjük azt, hogy kik vagyunk mi, és ennek nyomán hogyan élhetjük az életünket. És aztán pedig, amikor úgy helyel közzel megszilárdul az identitás tudatunk, és tudjuk, hogy kik vagyunk mi, és ebből milyen következmények fakadnak, akkor ennek nyomán elkezdjük kitűzni a céljainkat. És aztán küzdünk ezekért a célokért. Jézus leleplezi ennek a világnak a célkitűzéseit. Leleplezi, és azt mondja, hogy ha az szerint a gondolkodás mód szerint rendezed be az életedet, mint ahogy ez a világ diktálja, akkor tudnod kell, hogy annak a kockázatát vállalod, hogy mindent elveszítesz. És ezek nem kis szavak, ezt mondja az Úr. És ugye azzal indítottam, hogy amit az Úr mond, azt komolyan kell venni. Tehát Jézus leleplezi ennek a világnak a működés módját, és azt mondja, hogy fiúk, ez a világ, ez mindig azt fogja diktálni a számotokra, hogy nyerd meg ezt az egész világot. És hát elég csak bekapcsolni a tévét, és láthatod, hogy mindent el akarnak adni neked. Nyerd meg az egész világot. De mit mond itt Jézus? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Jézus egy mondatban leleplezi ennek az egész világnak a motorját, a működésmódját, és aztán azt mondja, hogy én valami nagyon mást kínálok a számodra. Szeretnénk tehát megérteni önmagunkat, és szeretnénk jó célokat kitűzni, hogy ezeket a célokat aztán meg is tudjuk valósítani. Jézus ezt összekapcsolja, és azt mondja, hogy ez mind az én követésemben összegződik. Ha jössz utánam, ha tanulsz tőlem, és komolyan veszel, és ezeket beépíted az életedbe, akkor tudni fogod, hogy ki vagy te, tudni fogsz helyes célokat kitűzni, és meg is fognak valósulni ezek a céljaid. De egyúttal azt is mondja Jézus, hogy könnyen elképzelhető, hogy ezek a célok nem mindig fognak összevágni azzal, mint amit te szeretnél. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Hát ez hova redukálja az egész életünknek az értelmét? Ez egy csatornába sűríti mindazt, ahogyan az életünket kell szerveznünk Krisztus követőiként, az ő nyomdokába. Ennyire egyszerű. A tanítvány megy Jézus után, és ha kell, elveszti érte az életét. Nem feltétlenül csak fizikailag, mert a napjainkban nem azzal kell leggyakrabban szembesülnünk, hogy pisztolyt tartanak a fejünkhöz. A leggyakrabban ma Krisztus követőinek azzal kell szembesülnie, hogy a hitük ellenkezni fog ennek a világnak a hajtóerőivel. És amikor te azt mondod, hogy én megyek Jézus után, és nem a magam gyarapodását, érdekeit, céljait szolgálom, hanem az Urat, és hiszem azt, hogy ennek nyomán minden helyre fog állni az életemben, és minden rendben lesz az életemben, akkor Jézus azt mondja, hogy megnyerted az életedet. Azt, amit szeretnél, azt az én követésemben éred el. Ezt mondja Jézus. A harmadik megállapításunk ennek megfelelően így hangzik. Egyedül az Istennel kapcsolatos felismerések vihetnek közelebb önmagad megértéséhez és a céljaid eléréséhez. Ez egy súlyos mondat. Mert ez azt jelenti, hogy amikor mi Krisztust képviseljük, akkor azt kell mondanunk az embereknek, természetesen általában nem az első beszélgetésben, de képviselnünk kell az Urat abban, hogy a legjobb dolog, ami történhet veled az életedben, az az, hogyha átadod az életedet Jézusnak. Mert ha átadod az életedet, akkor fogod megérteni, hogy ki vagy te valójában, és akkor kerülsz közelebb a céljaidhoz. De gondoljátok meg az evangéliumot ebből a nézőpontból. Mi lenne, hogyha a mi üzenetünk úgy hangozna a világ számára, hogy minden, amire valójában szükséged van, az itt van nálunk. Ez azért elég vonzó üzenet, nem? Amikor azt tudjuk mondani, hogy minden, amire valójában szükséged van, az nálunk elérhető. Ha tényleg szeretnéd ezt megismerni, akkor gyere, beszélgessünk, ismerd meg, mi az üzenetünk tartalma mélységében. És hát ugye erről volt szó legutóbb, hogy amikor Jézus tanítványai viszik az üzenetet, akkor tudniuk kell, hogy maga az üzenetük az, ami vonzó. Hogy maga az üzenet az, ami elég. Mert egyedül az Istennel kapcsolatos felismerések vihetnek közelebb önmagad megértéséhez és a céljaid eléréséhez. És hogyha Jézus mai tanítványai számot vetnek ezzel az igazsággal, és Jézus követésének a nyomdokába rendezik be az életüket, és Jézus követői csupa olyan emberek lesznek, akik stabilak abban, hogy kik ők, akik szilárdak abban, hogy mi az üzenet, és akik ennek kapcsán tűzik ki a céljaikat, azt mondja Jézus, hogy én garantálni fogom neked, hogy akkor ezeket a célokat el fogod érni. Miért? És ez az utolsó gondolat. Mert minél újabb és újabb felismerésekre jutsz Istennel kapcsolatban, annál inkább megérted majd, hogy az ő céljait érdemes megtenni a te életed céljaiként. Ha pedig ez így van, akkor Isten a saját céljaiért mindent meg fog tenni. Ha a te céljaid megegyeznek Isten céljaival, akkor Isten mindent oda tesz neked, hogy időközben, amire neked szükséged van, az is megvalósuljon. Hogyha Jézusért élsz, hogyha őt képviseled, őt követed, őt hirdeted, akkor Isten mögét fog állni a mennynek minden erejével. Ezért tehát három rövid gondolatban összefoglalva, keresd a felismeréseket, fogadd a kijelentéseket, amivel Isten meg akar ajándékozni, és állj bele Isten akaratába. Mert ez visz közelebb a te saját céljaidhoz is. Amen. Gyertek, ezért imádkozzunk most. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy újabb és újabb felismerésekre akarsz elvezetni bennünket. És Úr Jézus, kész a szívünk arra, hogy fogadjuk ezeket a kijelentéseket, hogy eljussunk ezekre a felismerésekre. Urunk, az a szívünk vágya, hogy a te igéd az ne a földre hújjon, hanem a szívünkbe. Hogy a mennyből egyenesen az életünkbe hújjon a te igéd. Hogy ott megcselekedje azt, amiért te elküldted, és így gyümölcsöt teremjen. Urunk, az a vágyunk, hogy mindannyian olyanok legyünk, akik fogadjuk a felismeréseket, akik kutatjuk ezeket a felismeréseket. Olyanok akarunk lenni, Urunk, mint Sámuel. Szeretnénk, hogyha megajándékoznál bennünket ilyen felismerésekkel. Szeretnénk szilárdak lenni, Urunk. Szeretnénk, hogy ezek a felismerések összekapcsolódjanak az életünkben, és Te újabb és újabb, egyre fajsúlyosabb kijelentésekkel tudj megajándékozni minket. Urunk, szeretnénk, hogyha az egész gyülekezetünk ilyen lenne. Hogyha a mi gyülekezetünket az jellemezné, hogy vágyunk az újabb felismerésekre. Hogy nem akarunk megmaradni ott, ahol most vagyunk, hanem szeretnénk tágas térre állni, amikor a Te utasításaidat keressük. Kérünk, így hallgass meg bennünket, és vezess minket tovább egyénenként és gyülekezetként is. Amen. Maradjunk állva, és egy énekben készítjük a szívünket az úrvacsorai.